Ma reggel ígét Lukács evangéliumának a 15. részéből olvassuk, a tékozó fiúnak a történetét, és pontosabban a 15. rész első két verse és a 11-től a fejezet végéig. Kérem szépen, aki teheti, állva hallgassa meg Isten igéjét. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolottak. Ez bűnöseket fogad magához, és együtt teszik velük. Aztán így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Így engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elvetett és megtaláltatok, és vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakoltak tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apát levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szedtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegizát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor megjött ez a fiad, aki parázsan őkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Imádkozzunk.
Az Úr Jézus egyik legismertebb példázata az, amit felolvastunk, és ahhoz, hogy jól tudjuk értelmezni, vagy magunk számára emészhetőbbé tenni ezt az ige szakaszt, fontos egy rövid bevezető arról, hogy mik is ezek a példázatok, meg mire valók ezek a példázatok. Alapvetően az Úr Jézus azért mondott példázatokat, hogy megvilágítsa az önmondani valóját. Tehát első számú célja egy-egy példázatnak az, hogy egy darab gondolatot megvilágítson. Tehát akkor, amikor az ember egy példázatot értelmezni akar, akkor az első számú feladat az, hogy azt megtaláljuk, hogy mi ez az egy gondolat, amit az Úr Jézus világossá akar tenni. Meglepő egyébként, hogy az Úr Jézusnak vannak olyan példázatai, amik korán sem világosak. Azokat pont abból a célból mondta, hogy azokat ne értsék a hallgatók, csak az ő tanítványaik, akinek ezt megmagyarázza. Nagyon érdekes, hogy ezek a példázatok a mi számunkra nagyon világosak, az ott levők számára viszont korán sem voltak azok. Hagy utaljak például a magvetőnek a példázatára, ami egy olyan példázat, hogyha nem lenne hozzá magyarázat, senki nem értene belőle semmit. Hiszen mi történt? Teljesen jól ismert dolgokat mondott el, hogy jön a magvető, veszi a magot, egyik mag ide esik, az nem nő ki. A másik oda esik, az kinő, de aztán nem terem. A harmadik oda esik, az is elszárad. De amelyik a jó földbe esik, az kinő és megterem. Na most ez az akkori emberek számára teljesen semmit mondó volt, hiszen ezt mindenki tudta. Tehát ez kb. Olyan, mint hogyha ma valaki előállna egy olyan példázattal, hogy lement egy nap az ember az autójához, megpróbálta beindítani, de le volt merülve az akkumulátor, ezért nem indult be. Következő alkalommal ugyan beindult, de csak egy méter tudott vele menni, mert kifogyott a benzin. És akkor harmadik alkalommal már volt a benzin is, meg fel volt tört az akkumulátor, és el tudott menni vele a Balatonra. És akkor utána azt mondja, hogy akinek van füle hallása, hallja, menjetek Bécsében. És az a meglepő ebben, hogy miután a tanítványainak elmagyarázta az Úr Jézus a példázatot, akkor hirtelen nagyon világos lett a dolog. Akkor derül ki, hogy ez egy nagyon jó példa. Hiszen egy másik irányból megvilágítva nagyon jól meg lehet látni a párhuzamat a között a gondolat között, amit az Úr Jézus magyarázni akar, illetve a között a gondolat között, amit elmondott. Ez a példázat, amit felolvastunk, ez nem ilyen. Ez egy könnyen érthető példázat, főleg azért, mert látjuk a szituációt előtte, és ez egy hármas csoportnak a harmadik része, mert az Úr Jézus még előtte mondott két példázatot. Érdekes egyébként, hogy ezeket a nagyon jól érthető példázatokat az Úr Jézus főleg a farizeusok ostorozása céljából mondta, hogy ők is értsék, hogy miről van szó, meg a környezet is értse, hogy miről van szó. Nézzük csak, hogy mi a szituáció. Jöttek a bűnösök, a vámszedők, akiket úgy megvetettek meglehetősen sokan, gyakorlatilag a vámszedőket mindenki, és hallgatták az Úr Jézust. Az igaz emberek, itt idézőjelben lehet nyugodtan mondani, ez igaza, azok pedig ezen megütköztek. Hiszen ők azt gondolták, hogy az Úr Jézus egy fontos tanító, és akkor jönnek ezek a szemetek, és akkor hallgatják. És személyre vetették az Úr Jézusnak, hogy milyen dolog ez, hogy ezekkel beszél, de ráadásul még velük is eszik. A jelentőség ennek az, hogy valaki eszik valakivel, ez az első században meg a Közel-Keleten gyakorlatilag a közösség vállalását jelenti. Tehát, hogyha egyszer valakit behívtak és eszik vele, akkor az már nem lehet ellenség. Azzal valamilyen módon közösséget vállalunk. És hát ezen némi megütközés keletkezett, és erre mondta el az Úr Jézus az elveszett bárány példázatát, az elveszett drachma példázatát, és végül a tékozó fiúnak a példázatát. Mind a három példázat ugyanarról szól, és mind a három példázat jól érthető, ráadásul még meg is magyarázza az Úr Jézus a végén. Ez egy jó gyakorlat lehet a példázatok megértésére. A példázatok két rétegű dolgok. Van egyszer egy olyan rétegük, ami a hétköznapi életben van, ha ezt jól megértjük és átlátjuk a szituációt, akkor tudjuk ezt jól átvinni arra a gondolatra, amit az Úr Jézus akart vele megvilágítani. Ezért aztán most kétszer fogunk végigmenni ezen a példázaton. Először tekintsük úgy ezt, mint egy történetet. És próbáljuk megérteni azt a történetet, ami elhangzik itt. Nem az, hogy ezzel az Úr Jézus mit akart mondani, nem az, hogy ebből milyen tanulságok vannak, hanem csak, mint egy történetet. Mondjuk az autós történet, amit meséltem, az is egy ilyen egyszerű történet. Tekintsünk most erre az egyszerű történetre. Ez nem egy olyan egyszerű darab egyébként. Tehát itt azért vannak konfliktusok benne, vannak benne bonyolult helyzetek. Nézzük tehát, hogy miről is szól a példázat. Rögtön a 12. vers azt mondja, Mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És megosztotta köztük a vagyont. Na ez egy rettenetesen furcsa egy szituáció. Mit is jelent ez? Ez a gyerek oda ment az atyához, és azt mondta, hogy hát mi elég gazdagok vagyunk. Ugye világos, hogy ezt mi fogjuk örökölni a bátyámmal. De én nem nagyon várnám meg, amit te meghalsz. És akkor úgy nagyjából mai nyelvre lefordítva ez akár jelenthetné azt is, hogy hát, kedves atyám, halljál meg gyorsan, mert akkor enyém lesz a vagyonnak az a része, de ha ehhez nem nagyon fűlik a fogad, akkor add ide most. Nem nagyon szívelem azt, hogy te kezeled az én vagyonomat. Add csak ide nekem, majd én ügyesen bölcsen élek vele. Elgondolkodtam rajta, hogy ha az én fiam mondana ilyet, akkor mit mondanék neki? Hát tudni, hogy azt mondanám, hogy hát még mit nem. Várj csak meg szép türelmesen, hogy meghalok, és akkor majd a tied lesz. Na de addig toki neked, majd szépen itt fogsz dolgozni, és gyarapítani ezt a vagyont, aztán persze a tiéd lesz, de bőven ráérszem még arra. Látszik, hogy tejfelettájú vagy, ráadásul biztos nem vagy elég bölcs ahhoz, hogy ezt a vagyonrészt jól tudjad kezelni, de hogy adom neked, majd ha megőrültem. Úgy kb. Ez volna összefoglalva az, amit egy józan életű ember ilyenkor mond. Láthatóan a fiú nem volt túlságosan megfontolt. A meglepő az, hogy az apa, nem tudom, hogy milyen tanácsokat kötött a fiú lelkére, de végül is odaadta a vagyont. A vagyon rá első részét. És láthatóan nem lehetett túlságosan jó a viszony az apa meg a fiú között, hiszen azt olvassuk a következő versben, hogy nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedve mindenét messze vidékre költözött. És ott eltékozolta a vagyonát, mivel dobzulva élt. Tulajdonképpen mi baja is volt ennek a srácnak otthon? Leginkább az, hogy nem csinálhatott azt, amit akart. Mert hát itt ezen a vidéken volt, az apjával, nem ez volt az ő vágya, neki az volt a vágya, hogy gazdag legyen, lehetőleg nagyon messze. Hiszen ha nagyon messze van, akkor az apja nem fog beleszólni az ő életébe, akkor az ismerősei nem fogják látni, hogy ő hogyan él. És meg is valósította ezt a tervét szépen. Elköltözött messzi vidékre. És látjuk, hogy nem volt túlságosan bölcs, mert ahelyett, hogy gyarapította volna a vagyonát, ahelyett inkább eltékozolta. És azt írja, hogy miután pedig mindent elköltött, elfogyott mindene, ott maradt szegény emberként egy messzi vidéken, támadt nagy éhínség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Nem lehetett azért ez egy egyszerű dolog. Láthatóan ez az apa, ez jó módú volt, de most ennek az apának már a fele vagyon is sok volt, amivel ott maradt. Ez a fiú pedig sikeresen elköltötte a másik felét ennek a vagyonnak. De annyira elköltötte, hogy amikor kezdett éhínség lenni, akkor nem volt mit ennie. És most látunk még egy dolgot, hogy mennyire messzire ment a fiú. Mert nézzük, hogy hova ment dolgozni. Akkor elmenve hozzászegődött annak a vidéknek egy polgárához, és elküldte őt a mezeire disznókat legeltetni. Na, egy első századi zsidó ember ennél lejjebb nem csúszhat. Hiszen egy pogánynál szolgált, abból következtetünk erre, hogy pogánynál szolgált, mivel hogy disznókat tartott az illető. Egy zsidó nem tartott volna disznókat, hiszen azok tisztátalan állatok. És a legaljabb munkát sikerült megszereznie, mert legeltetnie kellett ezeket a tisztátalan állatokat. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy vallási értelemben ő mindig tisztátalan volt. Hiszen érintkezett a disznókkal, folyamatosan velük volt, és tisztátalan vált. Valószínűleg nem volt különösebb szakképzettsége, ezért is kellett a disznólegeltetésből megélnie. És ráadásul még nem is bántak vele jól. Mert azt olvassuk, hogy kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Tehát nem elég, hogy érintkezett a disznókkal, és ezzel tisztátalanná vált, de ráadásul olyanná is vált, mint a disznók, hiszen azt akarta megenni, amit a disznók kaptak. Arra vágyakozott, hogy azt fogyassza, amit a disznók esznek. De még ennyit sem kapott. Nyilván éhínség volt a környéken, és a gazda úgy gondolta, hogy inkább a disznó így táplálja, mint ezt a léhűtőt, mert a soványon is tudja a kövér disznókat legeltetni, és aztán később a disznót meg lehet enni. Ellentétben a disznó pásztorral. Tehát teljesen racionális döntést hozott ez a gazda. És akkor most jön egy nagyon fontos momentum a fiúnak az életében. És akkor magába szállt, és mondta, az én atyámnak milyen sok vérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Jól fölismerte a helyzetét, mondjuk nem olyan nagyon nehéz fölismerni azt, hogyha az ember éhes, hogy éhes. Tehát erről azért gondoskodik a szervezetünk, hogy ne feledkezzünk meg róla. Viszont eszébe jutott az apja. Szerintem eddig nem nagyon gondolt az apjára. Addig, amíg tartotta vagyon, akkor azért, mert akkor azzal volt elfoglalva, amikor meg már a vagyon elfogyott és éhes lett, akkor az éhes ember módjára azzal volt elfoglalva, hogy mit tegyen. De most eszébe jutott, hogy az én atyámnak vannak véresei. És azok kapnak enni, én meg nem. És különösen, hogy megváltozott az ő helyzete, akkor megváltozott a perspektívája is. Hiszen eddig ő egy gazdag örökös volt, otthon, de ez neki nem volt jó. Inkább elvitte a vagyon. És most pedig a béresek szintjén gondolkodik. Hol is? Hova is kéne mennem nekem? Hát az atyám béresei. Akkor nem gondol arra, hogy az én bátyám milyen jól él. Hát arra már nem nagyon volt esélye, hogy az én atyám béresei, azok kapnak enni. És el is határozza magát. Nem elég a helyzet felismerés, hanem valamit tenni kell. Föl kell, elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyannál, mint a te béreseid közül egy. Meglepő éleslátásról tett tanúbizonyságot a srác. Addig, amíg volt pénze és volt mit eltékozolni, addig nem viselkedett túl bölcsen, hiszen eltékozolta. Most viszont teljesen jól látja a helyzetét, és tökéletes a helyzet felismerése. Azt mondja, hogy mit is fogok mondani? Vétkeztem az ég ellen és te ellened, először az ég ellen, utána te ellened. Valószínűleg ez egyébként ilyen sorrendben is történt, mert volt annak előzménye, hogy ő el akar menni. És ennek következménye van, nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Ez is nagyon életlátó mondat. Nem azt mondja, hogy nem vagyok már a fiad, hanem azt mondja, hogy nem vagyok arra méltó, hogy engem a te fiadnak nevezzenek. Továbbra is a fiad vagyok ugyan, de az már szégyen, hogy én a fiad vagyok. És ezért nem vagyok méltó, hogy úgy tudják, hogy én a fiad vagyok. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Hiszen béres akárki lehet. Nem kell, hogy a fia legyen. Az egy elérhető cél. És akkor egy sokkal jobb helyzetbe kerül, mint itt a disznópásztorkodásban. Mondjuk azt képzelte, hogy akkor nem disznókat kell majd őrizni, hanem esetleg birkákat, és minden nap fog enni kapni. Ez egy sokkal jobb helyzet, mint a mostani. Tehát igen éleslátó módon, reális cél kitűzve maga elé, elindult vissza az apjához. És akkor elment. És itt van megint egy érdekes szituáció, mert azt olvassuk, hogy mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya. Megesett rajta a szíve, és odafutva nyakába esett, és megcsókolta őt. Miért látta meg ez a papa távolról a gyereket? Azért, mert figyelte. Ugye, ha valaki nem figyeli az úton járkáló embereket, akkor nem látja meg távolról, hogy ismerős jön. Tehát, ha ő azzal van elfoglalva, hogy az ő vagyonát gyarapítsa, vagy gazdálkodjon, akkor nem valószínű, hogy meglátja a fiút, amikor jön. De ez az apja ezt figyelte, ez várta a gyermeket, és amikor meglátta, akkor elfutott elé. Nem foglalkoztatta azt, hogy miért jön, valószínűleg látszott rajta, hogy eléggé ágró szakadt, mert távolról meglátva megesett rajta a szíve. És akkor nem megvárta, hogy na, mit mond ez a gyerkőt azok után, amit csinált, hanem oda ment elé, és mielőtt az egy szót szólhatott volna, már a nyakába esett és megcsókolta. És akkor előadja a fiú a mondani valóját. Pont azt mondja, amit elhatározott. Nem vagyok már méltó, véreseid közül egy akarok lenni. És itt van megint egy meglepő dolog. Elképzelem ezt a szituációt, hogy a papa kifut, nagy örömmel üdvözli a gyereket, megölelget, és akkor előad egy ilyen szöveget. De mi az, ami logikus lenne, hogy a papa azt mondja, hogy á, dehogy, nem itt számít ez. Én ugyanúgy szeretlek téged továbbra is. Ilyet nem mond. Miért? Mert a srác nagyon jól értékelte a helyzetet. A papa nem mondja azt, hogy nem védkeztél, nem mondja azt, hogy á, dehogy nem vagy te méltó. Annyira méltó vagy, hogy mihaj. Márpedig itt hirdetni fogjuk, hogy mennyire jó, hogy ezt tetted, és hogy most meg visszajöttél, hát ezek nagy dolgok. Ehelyett az apa a szolgáknak szól. És az összes külső jelét annak, hogy őt visszafogadja abba a pozícióban nem volt, azt itt most láthatjuk. Azt mondja, hogy hozzátok a legszebb ruhát, adjátok fel rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára. Miért? Hogy úgy nézzen ki, mint az ő fia. Mert hogy ő úgy gondolja, hogy méltó, hogy a fia legyen. Nem a srác az, aki meghatározza a helyzetét, hanem az apa határozza meg a helyzetét. És levágják a hízott túlkot, nagy örömünnepet rendeznek, és úgy indokolja meg az apa, hiszen ez egy nagyon furcsa dolog, megjön a meggondolatlan fiú, aki rengeteg pénzbe került, hiszen elvitte a vagyon felét, és akkor most ennek örülünk. És úgy indokolja meg, hogy mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtalálhatott. És akkor kezdtek vigadni. Egyedül az apám múlt ez a dolog, hogy mi történik. És az ő szeretete tette lehetővé azt, hogy itt most egy igazság legyen, ahelyett, hogy munkásfelvétel történt volna. És akkor jön a konfliktus, hogy hazajön a nagyobbik. És ez megint egy olyan helyzet, ami borzasztóan érthető. Azt olvassuk, hogy a nagyobbik fiú a mezőn volt. Ott dolgozott. Ő gyarapította a vagyont. Ő csinálta, amit kell. És akkor hazajött, közelgetett a házhoz, és hallotta a zenét és a táncot. Ő megkérdezte egyet a szolgák közül, hogy na mi van? Hiszen ő nyilván reggel úgy ment ki a mezőre, hogy ez egy hétköznap, amikor dolgozunk és nettegetjük a szőlőt, meg csináljuk a dolgunkat. És akkor hazajön és azt látja, hogy itt valami buli van a háznál. Hát mi történt? És akkor előadják neki, hogy mi történt, ő erre megharagudott. Mit gondoltok, hogy ez a nagyobbik fiú, ez egy elvetemű gonosz srác volt? Én azt gondolom nem. Teljesen emberi reakciót látunk. Hogy megharagudott. Én kimentem reggel dolgozni, itt jövök haza fáradtan, és erre jön a család fekete báránya, aki elvesztegette a vagyon, és azt meg ünneplik. Hát engem meg miért nem ünnepeltek minden nap, mikor kimentem a szőlőbe? Ez egy nagyon, nagyon reális gondolkodás megint csak. Nagyon, nagyon emberi és nagyon érthető. Sőt, ráadásul, miután találkozott az apjával, akkor még szemrehányást is tesz neki, és elmondja az ő keserűségének az okát, imén ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked. és soha parancsodat át nem hágtam. És nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadja. Ez az ő sérelme, hogy ő így szolgál, érdekes, hogy úgy fogalmaz, hogy szolgáltam neked, mint hogyha ő nem a saját vagyonát, vagy a saját eljövendő vagyonát építette volna, hanem az ő apjának szolgált. Nem azért dolgozott, hogy ezt a birtokot felvirágoztassuk, hanem szolgálok az apámnak. És azt mondja, hogy a parancsodat soha át nem hágtam. Az apja utasításait tehát nem mint tulajdonostárs, hanem mint szolga fogadta. És még egy kecske fiat se kaptam tőled. Hát ezen elgondolkodtam egy kicsit. Hát lehet, hogy tényleg nem kapott. Ez azért meredek. Miért nem kapott? Hát ő ott élt, és akkor még egy kecske gida sem. Na de hát ő lett az örökös. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ő ott az apja házában nem úgy élt, mint egy örökös. Hanem úgy élt, mint egy jó munkás. Na most a béresek azok nem szoktak bulira kecske gidákat kapni. Mit gondoltok, hogy kapott volna az apjától, ha kér? Én azt gondolom, hogy ez az apa volt olyan meggondolatlan, hogy simán adott volna neki. Hiszen a másik fiúnak odaadta a fél vagyont. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fiú egyszerűen nem kért. Ő úgy gondolta, hogy az ő élete az, hogy ő kimegy a mezőre, ott dolgozik, aztán hazajön. Aztán megint kimegy, megint dolgozik, hazajön. Hiszen ezt mondta neki az apja, hogy ott a mezőn rendet kéne tartani. Az ő gondolkodása is a béresek szintjén mozgott. Úgy, mint ahogy a hazajövő ifjabb fiúnak a gondolkodása, amikor hazaért, akkor a béresek szintjén mozgott. És az ifjabb fiút azt fölemelte az apja, és azt mondta, hogy te az én fiam vagy, a legszebb ruhát kell rád adni, gyűrűt a kezedbe, stb. Az idősebb az nem kapott ilyet. Ez meglepő. És az a magyarázat, hogy amit az apa mond, hogy hát te mindig itt vagy velem. De ez elveszett, és most megvan. Inkább örüljél te is. És itt véget ér a példázat, de egy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy milyen is lehetett ezek után ennek a családnak a története. Hogy vajon kinek volt utána jobb élete, az ifjabbnak, vagy az idősebbnek? Valószínűleg vagyoni szempontból az idősebbnek sokkal, hiszen a fiatalabbnak már nem volt öröksége. Ő elvitte a ráeső részt. Lehet persze, hogy az apja aztán később hagyott rá valamit, de itt azt mondja az idősebbik fiúnak, hogy hát mindenem a tiéd. Te fogsz mindent örökölni, hát miért nem örülsz akkor neki? Azt gondolom, hogy miután ez az ünnepség ez elmúlt, akkor hát a fiatalabb is beállt a munkába, ő is naponta kiment a mezőre, lehet, hogy az idősebbel együtt, vagy az sokkal valószínűbb, hogyha az idősebbik keletre ment, akkor a fiatalabbik a nyugati mezőt választotta, és hát dolgozott ott. Gyarapította a vagyont, kapott enni, de miután az apjuk meghalt, akkor a idősebbik. Az gazdag ember lett, hát ő meg megért, de nem lett gazdag ember. Talán az idősebbik is rájött arra, hogy neki hogyan kéne élni. Nem tudjuk. Talán megváltozott a helyzete abban, hogy másképp kezdett gondolkodni saját magáról, a testvéről, az édesapjáról. Ez nincs leírva, mert nem ez a fő tanulság. Most még nézzük ezt a példázatot emberi szinten, megvizsgáltuk a történetet, láttuk, hogy mik történnek, esetleg egy-két olyan dolgra is fölfigyelhetünk, ami nem tűnt fel. És most fontos dolog, hogy eldöntjük, hogy mi a fő mondani valója ennek. Hiszen az Úr Jézus egyetlen gondolatot akart megvilágítani ezzel a példázattal. És ha ezt a gondolatot megtaláljuk, akkor a példázat fő értelmét sikerül megtalálni. Szerencsére ez nem egy olyan nagyon nehéz gondolat. Szerencsére ez világosan kifejtve a többi példázatban, és ebben is. Meg a szituációból is jól látjuk. A farizeusoknak mondja ezt a példázatot. Világosan látjuk, hogy melyik szereplő kicsoda a példázatban. Az egész arról szól, hogy az Úr Jézus nem az úgynevezett igazakat jött megváltani, hanem a bűnösöket. Igazán a megváltásról itt nincsen szó, hanem ő nem az igazaknak örül, hanem azoknak, akik bűnösök, és visszajönnek, és oda mennek hozzá. Mert hogy azokat tudja megmenteni. Különös, hogy azok, akik igazak, vagy ez alatt azt értjük, hogy igaznak gondolják magukat, azok számára az Úr Jézusnak nincsen semmiféle mondani valója. Azok ugyanúgy mennek el, mint ahogy jöttek, esetleg látnak valakit, aki nagyon érdekes dolgokat mond, időnként példázatokat, időnként vitriolos nyelve van, mert olyan csúf példázatokat mond, hogy mindenki érti, és utána el lehet menni. Míg a bűnösök, akik odajöttek, azok megújulva új élettel mentek el. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ezeken örülnek a mennyben. És nem azért, mert ők bűnösök, hanem azért, mert megváltoztak. És a mennyben akkor is örülnek, hogyha egy ilyen ember, aki egyébként igaznak gondolja magát, az jön rá, hogy ő nem igaz, hanem bűnös. Úgy, ahogy a tékozló fiú, hogy amikor éhes lett, rájött, hogy az ő helyzete nem jó. És vissza kéne menni az ő atyához. Addig nagyon igaznak, meg okosnak gondolta magát. El tudom képzelni, hogy mennyire büszke lehetett magára, hogy ki tudtam nyomni apámból a fél vagyont, pedig még él. És aztán rájött, hogy nem. Ez a fő gondolat, és ez a lényeg ebben a példázatban. De azért próbáljunk még egy kis tanulságot kiolvasni a példázatból saját hangunk számára. Ezek már nem tartoznak a lényeghez, csak a példázat gazdagságát mutatják. Próbáljuk most magunkra vonatkoztatni ugyanezt a példázatnak a szereplőit. Hogy vajon ránk mi igaz abból, amit a példázat szereplőire igaz. Például a 12. vers rögtön úgy kezdődik, mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám adta a vagyomból a rám eső részt, és megosztotta köztük a vagyon. Vajon nem ilyen az emberiség? Hiszen az emberiségnek a vagyona az a föld. És Isten ezt megteremtette, létrehozta valamilyennek, és azt mondta az embernek, hogy uralkodjon rá, rajta, gondozza azt, Istennel együtt. Ehelyett az ember azt mondta, hogy nekem nem jó az, hogy én uralkodom és gondozom ezt a földet, én ezt inkább birtokolni akarom, és mindezt Isten nélkül akarom tenni. Úgy, ahogy ez a fiú azt mondja, hogy nekem kell a vagyon, de te nem kell ezt. Én el akarok menni egy messzi vidékre. Olyan vidékre, ahol akár disznókat is legeltetnek. Engem nem csak az én apám nem érdekel, de Isten sem érdekel, semmi nem érdekel, csak az, hogy azt csinálhassak, amit akarok. Vajon nem ilyenek vagyunk-e, úgy az emberiség unblock? De könnyű kibújni az alól, hogy az emberiség unblock ilyen, de vajon személy szerint mi nem vagyunk-e ilyenek? Nem akarjuk-e elvenni Istentől azt, amit adni akar? Vagy nem akarjuk-e Istentől elvenni azt, ami, amit ő teremtett, az ő áldását, azt, amit kapott az emberiség itt ebben, ezen a földön, és utána nem akarjuk-e személy szerint is Isten nélkül élvezni. Miért? Mert nem tetszik az, ahogy ő akarja adni. Nyilván ennek a fiúnak otthon megvolt az ennivalója. És viszont, ha ilyen kicsapongó életet akart volna élni, akkor az apja oda szólt volna neki, hogy hát ezt ne csinálj, fiam. Hát ilyet itt nem lehet az én házamba. Inkább gyorsan elmegy. Vajon nem csináljuk ezt? Vagy, hogyha elmegyünk egy kicsit később, a 17. versben, amikor azt olvassuk a fiatalabb fiúról, hogy magába szállt. Ez egy nagyon fontos momentum. Ennélkül semmi nem történt volna. Ha ő nem gondolja át a helyzetét, nem gondolja át azt, hogy én most éhes vagyok, és nekem itt nem jó, ezzel szemben az én atyám házában, akkor soha nem történt volna vele semmi. Ott őrizte volna a disznókat, amíg él. És a változás az emberben is mindig így történik. Hogy magába száll, és látja azt, hogy ami van, az rossz. Ameddig valakinek, amiben van, az jó, kielégítő és tökéletes, ami nem akar változtatni. Istennek el kell juttatnia oda, hogy ahogy most vagyok, az rossz. És én inkább Istennél akarok lenni. És dicsértem ezt a fiatalabb fiút, ezt egyébként elég ritkán szokták ezzel a példázattal kapcsolatban tenni, hogy azért nem volt ő buta. Kitűnő helyzetértékeléssel rendelkezett. Meglepő módon nem akkor rendelkezett kitűnő helyzetértékeléssel, amikor örökösként otthon volt, akkor nagyon hasznos lett volna, ha értékeli azt, hogy hol van, hanem amikor ott volt éhesen és a disznókat őrizte. Akkor kitűnően látta azt, hogy no, vétkeztem. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ezt kell mondani az apának. Teljesen igaza van. Ilyen helyzetértékelésre van szükségünk. Nem csak arra, hogy az én helyzetem rossz, hiszen ezért bárki más lehet hibás. Bárki másra kenhetem az én rossz helyzetemet. Hanem az, hogy vétkeztem az Úr ellen, és te ellened. Hogyan is jutottam ide? És akkor megvan a lehetőség, akkor már el lehet indulni. És a 18-tól 20. versig, amikor látjuk az apának a reakcióját, láthatjuk azt, hogy ez mind kegyelemből van. És ez a mi életünkben is mind kegyelemből van. Ez a fiú nem tett semmit azért, hogy az ő apja visszafogadja. Egyszerűen visszament, még oda sem ért, és már az ő apja visszafogadta. Figyeljétek meg, hogy az üdvözlés az előtt hangzik el, és az előtt fut oda az apja, öleli meg, hogy a fiú elmesélte volna, hogy vétkeztem. Hát persze, hogy tudta az apa, hogy vétkezett. Hát nem kellett ezt neki külön felvilágosítania. Hát látta azt, hogy elment az ő fél vagyonával, és visszajön rongyos ruhába. Hát persze, hogy vétkezett. Ez az apa már hamarabb megbocsájtott neki, mint ahogy visszaért volna. És Isten is így van velünk. Hiszen Krisztus, mikor még bűnösök voltunk, értünk meghalt. Nem akkor, amikor mi belátjuk a bűnünket, már hamarabb megbocsájtott, mint ahogy itt ebben a példában is látjuk. De lehetséges, hogy nem itt vagyunk. Gondoljuk át, hogy vajon nem a nagyobbik fiúnak a szerepében vagyunk ebbe a történetbe. Mert lehet úgy is, hogyha valaki úgy él, hogy én szolgálok, én csinálom a dolgomat, de ezt csak utasításra teszem, akkor vajon nem hordad-e fel bennünk is a felháborodás, amikor valami undorító bűnös érkezik, és meg akar térni. Sőt, megtér és örül. És akkor ott örvendezik, és úszik az örömbe, és látjuk, hogy Isten őt befogadja, és kap örömöt, békességet, akkor nem leszünk egy kicsit irigyek. Hogy hát én már nem tudom hány éve szolgálok Istennek, és nekem nincs ilyen örömöm, nincs ilyen békességem. Miért van az, hogy neki adja, nekem menjen? Vajon nem tartjuk-e mi a saját privilégiumunknak azt, hogy nekünk üdvösségünk van, hogy Istennél vagyunk, örülünk neki, hát a többiek meg nem olyan nagyon érdekelnek minket. Nem sértő-e nekünk az, hogy mások is jönnek, olyanok, akik egyébként bűnösök. Lehetséges. Lehetséges, hogy vannak, akik ebben a helyzetben vannak. Sőt, ez változhat is. Van olyan, hogy egyszer fölismerem az én helyzetemet, és látom, hogy bűnös vagyok, és oda megyek Istenhez, és kapom a kegyelmet, kapom azt, amit Isten ingyen akar rám árasztani, az én érdemtelenségem ellenére, és aztán, mikor már megvan, amikor már ott ülök benne, akkor könnyen át lehet csúszni a nagyobbik fiú mentalitásba. Hogy de hát én olyan jó vagyok, egyetlen parancsodat nem tettem meg. És aztán előfordul, hogy ez a nagyobbik fiú mentalitásban élő hívő ember magába száll, visszaemlékszik arra, hogy honnan jött, és aztán hirtelen rájön arra, hogy és hol is vagyok én? Hogy is élek én Istennel? És akkor újra rászorul a kegyelemre. Lássuk azt, hogy hol vagyunk ebbe a történetbe. Éppen el akarunk menni, mert olyan dolgokat akarok csinálni, amit Isten nem akar, hogy csinálja. Vagy már ezt megcsináltam, és most éppen a visszamenés előtt vagyok, vagy a visszamenő úton. Esetleg már mentem egy ilyen kört egyszer-kétszer, és most éppen azok nem tetszenek, akik ebben a körben vannak, és elmentek messzire. És nem tetszik az, hogy már harmadszor jön vissza. Akkor meg miért csinál ilyet? És még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban, hogy mit gondoltok, hogy kinek az élete volt jobb? Úgy összevonva. Annak, aki elment és visszajött, vagy annak, aki ott maradt és dolgozott az ő apjával. Ha választani lehetne, amikor még ott van az atyai házban ez a kisebbik fiú, és valaki elmondja neki ezt a történetet, hogy mondjuk meghallja a tékozló fiú példázatát, mielőtt elmegy. Mit gondoltok, elment volna? Én azt gondolom, nem. Sokkal jobban járt volna, hogyha otthon marad, és belátja azt, hogy a kicsapongó életnél hosszú távon és tartósan sokkal jobb az, ami bennünk van. Csak meg kell változtatni a gondolkodását. És főleg fiatalok vannak abban a veszélyben, hogy felnőnek hívő környezetben, és akkor úgy érzik, hogy ez nem jó. Itt olyan lapos a dolog. Nem az igazi. Nem lehet itt bármit csinálni. És én éppen a bármit szeretném. És akkor összepakoljuk a hátizsákot, és elmegyünk. Mert hogyha nem vagyunk ott, akkor nem titkálnak minket, nem? És aztán, ha nem is kicsapongó életet él, és elveszíti a vagyonát, hiszen mi szülők sokkal bölcsebbek vagyunk annál, mint hogy odaadnánk a vagyont a tizenéves gyermeknek, de elmegy, él, ahogy neki tetszik, és elveszít sok dolgot. Valóban elveszít a vagyonából. Abból, amit itt kapott gyerekkorában. És aztán jó esetben visszajön. De ezt a körtet meg lehet spórolni. Nem hiszem, hogy ez a fiatalabb fiú ez jó példa. Nem azért adta az Úr Jézus ezt a példázatot, hogy azt mondja, hogy így kell élni, emberek. kikérni a vagyont, elmenni, eltékozolni, visszajönni, nézzétek, hogy örülnek nekünk. Míg a nagyobbik az ott maradt, annak meg nem örültek. Nem erről szól a példázat, hanem arról, hogy akik már elmentek, akik már messze vannak, azokat vissza kell hívni. Azoknak örülni kell, mikor visszajönnek. De nem az a példa benne, hogy el kell menni. És azt hiszem, hogy hosszú távon, az egész történetet nézve, a nagyobbik fiút érte kisebb veszteség. Vagyoni szempontból feltétlenül. Neki is szüksége volt egy visszatérésre, nem fizikailag, hanem lelkileg az apjához. Hogy nem mint szolga, hanem mint fiú és örökös éljen otthon. De ez egy sokkal kisebb kör. Az ifjakat főleg arra szeretném biztatni ez ügyben, hogy ne tegyenek nagy köröket. Mert veszteséget lehet szenvedni, bár örülnek, amikor visszajön egy fiatal. Bár mindenki örül. De a veszteség az övé. Ahogy ez a fiatalabbik fiú elveszítette a vagyonát. Ahogy meg kellett tapasztalni azt, hogy nem tud mit enni. Ahogy disznókat kellett őriznie. Ez nem egy szükségszerű dolog. Ez az ő tettének a következménye, hogy elment. Fejezzük be Isten tiszteletünket egy rövid imádsággal, és még gondoljunk ezzel a héten erre a példázatra. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te meg akkor meghaltál értünk, mikor bűnösök voltunk. Köszönöm neked azt, hogy ebben a példázatban is láttuk, hogy hamarabb van a megbocsájtás, mint a megbánás. Hálát adok neked azért, mert az, hogy te befogadsz minket, az teljesen független attól, hogy mi milyen állapotban vagyunk. Sőt, aki nagyon messziről jött, nagyon mélyről jött, annak nagyon örülsz. Köszönöm neked, Uram, hogy a te kapu mindig nyitva van. És kérlek, hogy őrizd meg minket a nagyobbik fiú mentalitásától, ahol ott vagyunk ugyan a te házadban, de annak az örömét nem érezzük. Kérlek, segíts úgy élni veled, mint akik örökös társak Krisztusban, és nem pedig, mint béresek, akik valami sovány bérért dolgoznak. Hálát adok neked azért, mert te egy örömteli és gazdag életet akarsz nekünk adni. Hálát adok neked azért, mert ez már meg is van, csak el kell fogadnunk. Amen.